89. december 25-én adták ki azt a kiáltványt, amiben bejelentették az RMDS-nek a létrehozását. Ennek a kiáltványnak a kezdő mondata nemzetiségi, közképviseleti és érdekvédelmi szervezet. Miért érdekvédelmi szervezet, és miért nem párt, ahogyan az a volt kommunista országokban történt?
Én emlékszem nagyon jól az akkori beszélgetésekre, és hogy miért alakult így. Azért, mert azt akartuk, hogy a romániai erdély magyarságnak legyen a képviselő az RMDS.
Mások ezt nem gondolták, így mondjuk Szlovákiában, a Vajdaságban?
Hát én nem tudom, így gondolták el, de végül is hát ugye párt mellett döntöttek. Mi pedig óckodtunk a párt elnevezéstől, vagy a párt struktúra létrehozásától azért, mert nagyon rossz emlékek fűződtek ehhez. Egy olyan szervezetet akartunk létrehozni, amelyik az egész magyarságnak felvállalja érdekképviseletét és a közképviseletét. Na most ezt meg is értette. Megértették azok, akik ezt különböző helyeken szervezték, létrehozták az RMDS-t, mert hiszen az RMDS több helyen született, majdnem egy időben meg. Itt Bukarestben...
Igen, erről egy sor vita volt, hogy ki alapította az RMDS-t.
Igen, azért, mert hát Temesváron született az első ilyen demokratikus szervezet, a Bánsági Magyarok demokratikus szervezete. Létrehoztak Kolozsváron is egyet, de Sepsiszentgyörgyön is, Csíkszeredában is, Marosvásárhelyen is. Többnyire a kezdeményezők, hát az alapító atyák, újságírók voltak, íróemberek, tanárok, egy-két orvos is. Tehát olyanok, akik addig is foglalkoztak közügyekkel, és akik ismertek voltak, az volt a fontos. Hiszen emlékszem, akkor is a 1990-es választásokkor a képviselőjelöltek listáját megyékbe állították össze, ebbe nem szólt bele az RMDS vezetősége. Felküldték hozzánk azért, hogy mi is ismerjük meg, de itt nem kellett semmiféle beleegyezést kérni, de még ilyen valamiféle koordináló munkára sem vállalkoztunk, nem látok szükségét.
Az RMDS azért alakult érdekvédelmi szervezetnek, hogy felvállalja a magyarság érdekeinek a képviseletét. Hogyha vissza tud emlékezni, akkor 89. decemberében hogyan látta a kisebbségi jogok érvényesítésének a perspektíváját?
Hát először mi és a barátaim is úgy láttuk, hogy lezárult egy korszak. Valóban ilyen elviselhetetlen volt a nemzetiségi elnyomás, és a beolvasztási politikát milyen kitartóan és diabolikus következetességgel űzte a diktatúra. Hogy ez véget ért, nem folytatódhat, itt volt az egyik nagy hibánk, hogy azt hittük, hogy ez nem folytatódott az a racionalizmus.
Mi volt az, ami arra utalt, hogy mégis folytatódhat?
Hát,
az első jel.
Hát nekem személy szerint a parlamenti munkának az első napja. Akkor az egyik képviselő csíkszeredai mandátummal, az felállt, és ugye kezdte mondani a románok elűzését Hargita és Kovászna megyéből. Hónapokig eltartott a vita, amíg aztán elvezetett a híres Harkov jelentéshez, amit megvitatott a képviselőház, és egy elég különös, zavaros határozatot is hozott. Na most ez számomra, de mindenki számára jelezte azt, hogy tulajdonképpen valami kevés történt. Még ha mondjuk az állam akkori vezetői, vagy a kormány lévő egy-két ember, hát másképpen is gondolkozott, de a középszinten, és ezt lemondva a vidékre, itt megmaradt a retorika is, a mentalitás, az agresszivitás, és a nemzetiségek elsősorban magyarok iránti bizalmatlanság.
Tudjuk, hogy hova vezetett ez a retorika. Hogyan élte meg 90 márciusát?
Hát itt egy különös dolog történt. 1990 március 19-ére összehívtak Budapestre egy eszmecserét, amelyiknek a szponzora és az ötlet gazdája egy Németországban élő, hát ilyen sajtómágnás volt. Meghívtak romániai ismert értelmiségieket, románokat és magyarokat, és magyar, jól ismert és tekintének örvendő politikusokat, közéleti embereket, a kultúra, a sajtó élet prominenseit. Ez pont 19-én volt, én 17-én utaztam el, ott ért ez a váratlan bejelentés, mi történik Marosvásárhelyén, 19-én este felé, és akkor az első gondom az volt, hogy ugye hazajönni. 20-án este megvártam, amíg véget ér ez a találkozó, amely különben elfogadott egy nyilatkozatot is, amely elítélte a magyarokat ért atrocitást. Akkor 20-án este elindultam, 21-én bementem a székházba. Hát rettenetes csapás volt, aggodalom generáló pillanat, mert nem lehetett pontosan tudni, hogy végül is mi történik, milyen dimenziót nyer az egész, hova terjed ki.
Tartott attól, hogy esetleg egy polgárháború?
Én tartottam tőle, hogyha nem is polgárháború, de mindenképpen egy román-magyar heves ütközésnek leszünk a tanúi, ami elsősorban úgy itt a Székelyföldön nagyon bonyolult kérdéseket fog felvetni. És ami a jövőre nézve nagyon meg fogja nehezíteni azt a munkát, amit el szerettünk volna végezni, mert amellett ugye, hogy esélyünk van arra, hogy lezáruljon egy korszak, amiről az előbb beszélgettünk, az, hogy megindul a mi kisebbségi jogainként a harc, az, hogy újra kell építenünk, teremtenünk, megerősítenünk az intézményeinket. Elsőbb iskolákat, aztán a kulturális hát ilyen intézményeket, akkor merült fel először az MK-nek az új szervezése, például. Ugye azt, hogy majd tisztázni kell, hogy mi történt tulajdonképpen. A szekuritátét feltételeztük, és hát azok az emberek, elég sokan voltak közöttük, ugye volt pártaktivisták, akik nem tudták elfogadni ezt a változást. Nem tudták elfogadni egyáltalán azt, hogy a magyarságnak érdekképviselete legyen, hogy az a parlamentben az ellenzéknek a vezetője legyen tulajdonképpen, és hogy meginduljon ugye az a harc, amely megindult, nem mi szerettünk volna, nem mi akartunk harcolni, és nem mi gerészettük ezt a harcot, mert mi szerettük volna mindig békésebben, megegyezéssel, kölcsönös megértéssel véghez vinni ezt a változást, amit a karácsonyi kiáltványunkban, szándéknyilatkozatunkban mi közé tettünk. De akik nem akarták, mondom, ezt változást, hogy akkor kezdődött nagyon erősen az erdélyféltés.
Nem állt fenn akkor ez a csábítás, hogy esetleg valami más útra lépjen az RMDS? Számtalan példa volt erre
hát lehet,
a szédes országokban.
Lehet, hogy helyileg fel, de soha ilyen vezetőségében ez nem képezte vita tárgyát, de még csak nem is beszélhetünk róla, mert az világos, hogy egy más megoldás, mi lehet egy más megoldás? Kettő lehet. Itt a magyarok elmennek Erdélyből, különben akkor meg is indult egy nagyon kemény, néhány száz ember ment ott akkor el, települt át Magyarországról, ment át nyugatra, vagy pedig akkor a fegyveres konfliktus. Hát sem az egyiket, sem a másikot nem akartuk.
Ön említette a visszaemlékezéseiben, hogy 89. decemberében nem volt felkészülve arra, hogy politikai szerepet vállaljon. Mégis elvállalta.
Nem. Szóval ilyen szerepet különösen, ugye, hogy az RMDS-nek az elnöke legyek, erre nem voltam felkészülve. Az ilyesmi eszembe se jutott, hanem úgy hozták az események, a körülmények, így alakult a helyzet.
Nem is érezte jól magát ebben a szerepben?
Nagyon fontosnak tartottam ezt a megbízatást, és igyekeztem erőmhöz, tehetségemhez képest jól elvégezni azt, amit rám méretett, ami rám osztatott, de nem mondanám utólag sem, 15 év után sem, hogy ez éreztem, hogy ez az én világom, ez az én stílusom, ez nekem megfelel. Először is én akkor már ugye 62. évenben jártam, amikor ez a változás megtörtént. Az utóbbi évek főleg a kritériumon nagyon bonyolultak, nehezek voltak. Ez meglátszik, megint utalok erre a naplóra, ami ugye most az ősszel jelent meg. Ez a rendkívül terhes, nehéz, bonyolult, fárasztó munka, ez úgy nem vált semmiképpen javamra. Na aztán ehhez jött még egy 1992. februárjában egy kisebb ilyen agytörtérés, ami miatt 5 hétig kezeltek a kórházba, és elég nehezen tértem magamhoz, jöttem rendbe. És az orvosok megmondták, hogy hát ezt vegyem úgy, mint egy sárga lapot, amelyik után már csak a piros lap következik. Óvakodnom kell ugye az izgalomtól, fáradtságtól, az ilyen nehéz helyzetektől. De azért volt még valami. Ugye elhangzott a tömösvári kiáltvány, annak a 8. pontja, amelyik hát egy ilyen bau-bau lett.
Tehát ez a pont, amelyik kimondta, hogy
hogy pártvezetők, aktivisták, ugye nem viselhessenek közszítséget, vehessenek aktívan részt a politikába. Hát nekem volt egy, hogy úgy mondjam, tisztségem, mert én a központi bizottságnak a póttagja voltam. Erre vigyáztak, hogy mindenféle nemzetiségűek legyenek, hogy mennyi román, mennyi magyar van, mennyi tanár, mennyi újságíró, mennyi színész, és lehetőleg olyan emberek, akik szintén úgy ismertek, tehát reprezentatív emberek legyek arra a kategóriára, vagy a nemzetiségre, amelyekhez tartoztak. Nos, gondolom, hogy ebbe az elgondolásba kerültem én is be ebbe a dologba. A Kriterion könyvkiadónak, hogy akkor lettem az igazgatója, és ez volt végig az én munkám. Tehát,
és ezt önnek a szemére hányták, hogy a központi bizottságnak a
tagja volt? Persze, nyilvánosan ez elhangzott, ez ne is beszéljünk arra, hogy már az első kongresszuson, a nagyvárosi RLDS kongresszuson is már
90-ben.
Célzást, 90, úgy van, 90 áprilisában, már erre célzás történt, és ez engem elgondolkoztatott. Nem azért gondolkoztatott el, mert valamiféle sértődés lett volna bennem, vagy, hanem mint tényt. Mindenkinek nem lehet külön-külön elmagyarázni, hogy ez mit jelentett, és mindenképpen úgy érzem, hogy ez tehertétel. Hogy ettől lehetne mentesíteni az RMDS-t, az jó lenne. Azon kívül volt egy olyan érzésem, hogy ugye már akkor kezdődtek a viták, az ellentétek az RMDS-ben, és az volt az érzésem, hogy akarva, nem akarva, hát én is valamiképpen gerjesztem ezeket a vitákat, pedig én végig úgy éreztem, hogy hát integráló típusú ember vagyok, de sajnos itt most már jó helyzet alakult ki, hogy ugye akkor nagyon aktív volt a MISZ, a Magyar Ifjúsági Szervezeteknek a szövetsége, akikkel így személyesen nagyon jó viszonyban, sőt, még barátságban is voltam, de a szervezetben volt egy ilyen fenntartás, volt az érzésem ugye velem szemben, és különben is, mondtam az előbb, hogy úgy éreztem, hogy ez nem az én világom. Ezért úgy döntöttem, hogy meg kell válni ettől. Én az RMDS elnökeként ugye mindenképpen azért dolgoztam, hogy erősödjön meg a szervezet, épüljön ki, működjön ugye demokratikusan. A parlamentben a frakció is jöjjön össze, hát egy csomó ember volt, aki először foglalkozott politikával, akkor rázadjunk össze, szokjunk egymáshoz, alakítsunk ki egy valami stílust, egy nyelvezetet, vitaformát, ami mondjuk hozzánk kötődne. Azon kívül elindult már azért egy csomó jó folyamat, az, hogy ugye magyar iskolák legyenek, megnőtt a helyek száma a Bábes-Bolyai Egyetemen is, ezt a követelésünket a Magyar Egyetem helyreállítása, ezt nagyon, hogy hívják, nem ment, itt nem tudtunk haladni. De voltak, ugye megindult a régi lapok újra szervezettek, új emberekkel, új vezetőkkel, új kiadványok, új lapok is piacra kerültek, tehát megindult a demokratikus életnek valamiféle kivontakozása, és úgy éreztem, hogy én a munkámat elvégeztem, amennyire tudtam. A diktatúrában nem lehetnek politikusok. Nem lehet politizálni. Nem volt illúzióm, hogy nem lesznek politikusaink. És azt is tudtam, hogy aki már úgy átélte a diktatúrát, beépültek az ő tudatába annak a reflexei, esetleg a kliséi, nehezen tud szabadulni ezektől az impulzusoktól. És azért mondtam, hogy valószínűleg már a fiatalok között valahol formálódnak, megjelennek ezek a az emberek, akikből majd Románia, Erdély, magyar politikusok lesznek. Azok az embereket, akik végül is a mozgalmi munkába, az RMDS-be, vagy a parlamentbe megtanulták a politizálásnak az ABC-t először, utána pedig a fogásait. De az én meggyőződésem szerint, hogy ezekben az években, az elmúlt évtizedben, hogy hasznosan dolgoztak, hozzájárultak ahhoz, hogy az RMDS eléri azokat a sikereket, amit elért. Hogy ez sok-e vagy kevés, az megint egy más kérdés. Szerintem csak azzal nem lehet egyetért, az RMDS nem ért el semmit.
Említette, hogy már 92-ben, 93-ig, amíg ön elnök volt, már megkezdődtek a belső viták. Az első igazán vitatott döntés az RMDS-nek az azután volt, hogy Markó Béla lett az elnöke a szövetségnek 96-ban, amikor az RMDS kormányzati szerepet vállalt. Ez történelmi hiba, ahogy egyesek mondják, vagy történelmi esély?
Hát az RMDS-ben voltak viták, más jellegűek. Én szerintem ez egy csődi esély volt, amit megragadott az RMDS, és igyekezett a magyarság javára fordítani. Az egy más kérdés, hogy újra működésbe léptek a fékező erők.
De lehetett volna jobb enélkül?
Hát én szerintem nem lehetett volna jobb. Tudjuk, az én időmben az RMDS kemény ellenzéki pozícióból politizált.
96-ig gyakorlatilag.
Ennek annak mondjuk feszültebb periódusai voltak, olyan időszakai is, amikor hát nyugodtabban lehetett, és talán kis eredményeket is elérni, de tartós, perspektívikus eredményekről nem lehetett szó. Ugyanis egy kisebbségi nemzeti közösség, hogyha nincs a döntéshozatalban, vagy mindenképpen jó viszonyban a döntéshozással, azoktól az erőkkel, akik a döntés hozzák, arra ítéli magát, hogy hát egy ilyen zsörtölő, puskogó, esetleg aláírásgyűjtő, időnként fáklyás menetet, vagy gyertyás bevonást szervező erővé válik, és nagyon erősen fennáll az a veszély, hogy a szimbolikus politizálásnak a csapdájába essék, mert a politika nem önmagáért van, az eredményekért van.
Elhangzott olyan érvelés, hogy az RMDSZ jobban tette volna, ha a nemzetközi fórumokon próbálja elérni azt, hogy nyomást gyakoroljanak Romániára.
Volt ilyen meggyőződés is. Én szerintem ez egy illuzórikus pillanata volt a népolitizálásunknak, ugyanis látszott, hogy a nemzetközi szervezetek, mondjuk akkor még az Európa Tanács nem volt annyira aktív, mint manapság, de így beszélünk arról, hogy az Európai Uniót akkor még közös piacnak hívták, és ilyen elfoglaltságai nagyon-nagyon halványok voltak. De az látszott, hogy annyira kialakulatlan még a kisebbségi politika, annyira nem alakultak ki ennek a szabályai, a törvényei, a nemzetközi dokumentumai, hogy vajmi keveset lehet számítani erre a támogatásra. Esetleg megszólal egyik másik politikus a sajtóba, kifejezte együttérzését, vagy sajnálatát. Én szerintem ez nem vezet volna sehova. Különben volt még a Népszövetség idejében, Románia Magyarságnak még volt egy ilyen periódusa, amikor hát beadványokhoz fordult a Népszövetséghez, a mai ENSZ-nek az elődjéhez, és ott fogadtak el határozatokat is, és próbáltak is még Romániában nyomást gyakorolni, de ez nagyon-nagyon gyengén sikerült. Tehát mondom, ez szerintem nem lett volna járható út, hanem az lett volna, hogy továbbra is az ellenzékben marad az RMDSZ, próbál magának szövetségeket szerezni, főleg a civil társadalomnak a környezetéből olyan erőket, amelyek esetleg nem is támogatják, de megértik azt, hogy mit akar, de ennyi.
Azt mondja, hogy egyet, sőt, támogatja ezt az ötletet, hogy az RMDSZ kormányra lépett 96-ban, amikor 2000-ben ugyan kormányra nem lépett, hanem aláírt egy együttműködési megállapodást a szociáldemokrata párttal.
Ez akkor is a jelenleges, igen.
Akkor a vád az volt, hogy pálfordulás történt, hogy az RMDSZ így is elhangzott, bárkivel lefekszik.
Igen, hát először is én úgy vettem észre abban az időben, hogy valami őszintétlenségről van itt szó, kétarcúságról, mert azok, akik ellenőrzik a kormányba lépést, azok a jobb megoldásnak találták volna az, hogy az RMDSZ parlamenti úton próbál olyan helyzetbe kerülni, hogy végig csak valamelyes beleszólása legyen a dolgokba, nem feltétlen kellett volna a kormányba kerülni. Amikor ez megtörtént, később, hogy most már nincs a kormányban, hanem a parlamentben működött együtt a kormányzó párttal, akkor ezt is nehezményezték. Tehát itt egy csomó következetlenségről van szó, végig nem gondol dolgokról, és végsőkön mondjuk ki már, mert ez végigkísérte az RMDSZ-t a dilettantizmusról. És persze ezt úgy felkapták elég sokan, emlékszem nagyon jól, hogy miért van a kormányban, vagy miért kötött paktumot. A paktumpolitika, hát ez egy pejoratív kifejezés lett.
Igen, most itt van előttem egy papír, az erdélyi magyar értelmiségiek felhívása, és ebben azt írja, hogy a közelgő parlamenti és államelnöki választások eredménye magyarságunk számára megkülönböztetett jelentőségű. Az adott történelmi és politikai feltételek között nem egyszerűen az dől el, milyen pártok, programok, politikusok szereznek mandátumot, hanem az, hogy az erdélyi-romániai magyarságnak lesz-e hatékony képviselete annak az országnak a parlamentjében, amelyben élünk. Egy nemzeti közösség nem foszthatja meg önmagát a sorsformálás esélyétől, vagyis az ehhez szükséges politikai eszközöktől. Ön az első között írta alá ezt a dokumentumot. Miért?
Hát azért, mert azért, amit most felolvasott. Tehát
ugye most más a helyzet, mint 2000-ben volt, mint 96-ban.
Na igen, de az, hogy parlamenti képviselet nélkül nincs tulajdonképpen politizálás, azt hiszem, az nyilvánvaló. Nem csak a magyaroknak, nem a románoknak is. Nem parlamenti párt, az nem létez tulajdonképpen, mert nem áll a közvélemény előtt, nem méretik meg, nincs lehetősége a médiába ugye szerepelni, még ha csak vitatkoznak is vele, még ha szidják is, de létezik, van. Ez a parlamenti jelenlét nélkül megszűnik. Azon kívül az, hogy a románi magyarságnak és a többi kisebbséghez hasonlóan hát csak egy parlamenti képviselő legyen, hát az nem csak egy derogáló helyzet, hanem egyenesen sértő is. Egy ilyen közösségre, amelyik így megfogyatkozza is még mindig ilyen nagyságrendű, hát több mint másfél millió, és ilyen sok évszázados hagyományai vannak, beleértve az államalkotást is, az önszervezést, az önigazgatást. Úgyhogy ez a helyzet, ez itt rettenetesen nagy csapás lett volna.
Említette az önigazgatást, olvastam a könyvében, hogy 89-ben, 90-ben úgy látta, hogy a magyar nemzeti önrendelkezés akadálya, vagy a románok egyáltalán nem is értik, hogy ennek a szónak mi a valódi értelme.
Ja.
Van-e most ön szerint esély?
Hát mindenképpen nagyobb az esélye, annál is inkább, mert ugye Romániában is változások történtek, tagja lett Románia is a NATO-nak, pár év múlva tagja lett az Európai Uniónak, át fogja venni az európai jogalkotást, annak a törvényeit, és végig ment nagyon lassan, igaz, egy tisztázódási folyamat is a társadalomban is, ahol már megértik azt, hogy az autonómiának különböző formái vannak, például a közigazgatási decentralizáció és a döntéseknek az eljutatása oda, ahol ezek a döntések közvetlenül kihatnak. Ez egy pozitív valami, energiákat szabadít fel, és jobb a közösségeknek. Függetlenül attól,
jobb a
milyen nemzetiségek. Többségnek is, pont olyan jó, mint a kisebbségnek. Na most a kulturális autonómiának is mondjuk, hát már nem hangzik olyan vérlázítóan, és nem kong olyan vészesen, mint ahogy pár évvel ezelőtt még történt, mert most már megérték, hogy itt arról van szó, hogy hát olyan területek, olyan disziplinák, olyan intézmények megszolgálják az identitás megőrzését, tehát itt aztán most elsőrendben ugye az oktatásról van szó, a kultúráról, az anyanyelv ápolásáról, a hagyományoknak az éltetéséről. Ezek nem jelentenek olyan nagy veszélyt, mint ahogy akkoriban elképzelték. A szimbólumoknak a használata is ma már eléggé hát megszokott. Ez a tisztázódás, ez a gőzök, hogy kicsit elszálltak, mondjuk a köd ritkult, ez nem magától következett be. Jó lett volna, hogyha magától következett, az lett volna normális. Valóban az jelentette volna, hogy az esély, a 89 fordulónak az esélyéből valami lett. De ezeket sajnos csak harccal lehetett elérni, kitartással, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon terhes, nehéz, idegölő, türelmes munkával.
A többségben miért nem történt meg ez a letisztulás?
Ez én szerintem a román történetnek a sajátosságaival magyarázható. A későn kialakult nemzettel. Ezt normálisnak tartotta, hogy egy nemzetállamban, amilyen Románia volt, és ma is az, hát a többség hozza a döntéseket, és a kisebbség alkalmazkodik ezekhez a döntésekhez, az érdeke az, hogy békében legyen, csendben legyen, és hát ugye a nyelvén beszélesen, ahogy az egyik elnök jelölt most nemrég mondta, hogy hát itt a magyaroknak tulajdonképpen mindig meg már csárdásozhatnak. A kollektív jognak a kérdése még mindig csak részben statuálódott az alkotmányba is, a törvényekbe is, mert ezt nehezen fogadja el a...
Még nincs kisebbségi törvényünk.
Nincs. Úgy van. Úgyhogy ezt még át lehetne nézni, valami megvalósult, valami nem, de többnyire azért, többnyire, most már elmondhatjuk azt, hogy valósággá vált. De mivel, hogy Romániában élünk, ahol a változások nagyon sokáig magukban viselik az előző helyzetnek a nyomait, és a felemás megoldások nagyon tetszetősek. Azért mondtam az előbb, hogy itt a román népnek a történelme magyarázta sok minden, hogy alakult ki a nemzeti egysége, a nemzetfogalma milyen lett, az államisága hogy következett be, és ezek miatt történik sok mindent, amit mi nehezen értünk meg. És ezért, amikor hallom azt, hogy de hát nyugaton így történik, Franciaországban így van, vagy Németországban, vagy Angliában pláne így van, vagy mi így gondoljuk, ez mind igaz, és mind érdemes ezen elgondolkozni. De más valósággal szembesülnek ilyenkor az ügyek, a román valósággal.
Igen, most ebből a felsorolásból, az első kiáltványból gyakorlatilag két dolog hiányzik, a kollektív jogok és az egyetem.
Igen.
Hogyha ezek teljesülnek, lesz-e még követelés potenciálja, hogy úgy mondjam, az RMDSZ-nek?
Bizonyára lesz. Bizonyára lesz azért, mert a realitás, a társadalmi fejlődés, a demokráciának a bővülése, kiteljesülése, az európai normáknak az elismerése, követése. Bizonyára, hogy szülnek más ilyen helyzetek is, amikor a kisebbség megfogalmaz bizonyos jogokat. De feltétlen ezekbe ahogy felolvasta, benne van a keret. Az a mozgástér, amit ha elérünk, akkor már jobb lesz a közérzetünk, és magabiztosabban élünk itt Romániában.
Tehát nem marad munkanélkül az RMDSZ?
Nem marad, egész biztos, a politikum nem marad munkanélkül. De én nagyon bízom benne, ez a változás a többségben megy végbe. A román politika végre kezdeményezőként lép fel. Ne csak mindig reagál arra, amit a kisebbségek vagy a magyarok terjesztenek elő, és azt elfogadja részben, vagy egészben, inkább részben, de hát ő maga is már mindent elkövet, hogy a kisebbségeket ne csak eltűrjen, hanem a védelmezője legyen, a bátorítója. Tudván azt, hogy a kisebbségek jelenléte, a kisebbségek kultúrának a jelenléte, az gazdagító elemként hat, és növeli Romániának a színességét, gazdagságát, rangját a világon.
Ez nem csak elméletileg van így, mert éppen a napokban olvastam egy német politikusnak a nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy a multikulturalitásnak befelegzett Angela Merkel, a CDU alelnöke. Azt mondta, hogy a modern társadalomban az etnikai csoportok inkább egymás mellett, mint egymással élnek. Ugye mindannyian akarjuk azt, hogy az Unióhoz csatlakozzunk, mert úgy gondoljuk, hogy a jogaink, a kisebbségi jogoknak a biztosítása valamelyest kötődik ehhez is. Az utóbbi években, gyakorlatilag 2001. szeptemberétől van egy ilyen visszafogottság a másság iránt, a kisebbségek iránt. Én azt hiszem, hogy a német politikusnak ez a nyilatkozata ezt tükrözi. Az egyenlőséget a különbségek megszüntetésével akarják újra biztosítani.
Nézze, egy olyan periódusban élünk, ahol a nacionalizmusok újra erősödőben vannak. Én szerintem nincs kizára a jövőben, hogyha a nacionalista jelenség tényleg nagyon megerősödik. Itt legalábbis Kelet-Európában még tanulni lehetünk polgárháborúnak is. Ez a kizárólagosság és tulajdonképpen az asszimilációt magába rejtő tendencia mind erre mutat. Ez történik most Amerikában is különben. Főleg a konzervatív Bush kormányzat, amelyik nagyon erős nacionalista töltetű is, hát ott is kvázi megelégelték a spanyol nyelvű lakosságnak a jogköveteléseit, és ezt szeretnék, hogy az English only, tehát csak angolul van is egy ilyen jelszó, és úgy néz ki, hogy egyre inkább teret nyer Amerikában is. Vannak ilyen tendenciák a világon.
Európára ez mennyire jellemző? Ebben a kontextusban
hát Európában annyira jellemző, hogy olyan bonyolult az ügy, ez a kisebbségi kérdés. Mert vannak ugye a régi hagyományos, vagy őshonos kisebbségek, vannak a bevándorlók, akik nagyon aktívak, és Európára is színesedik.
Hát láttuk azt, hogy az elmúlt hetekben Hollandiában voltak etnikai jellegű, inkább vallási, de etnikai is volt. Megszűnőben ezért a tolerancia?
Ezért a nagy demokratikus hagyományú államok nagyon óvatosak, hogy meddig mennek el, hol támogatják ezeknek a jogoknak a megadását, hol kapják fel a fejüket, mert ugye megvan a saját problémájuk, a saját félelmeik megvannak, a saját érdekeik. Ezért szerintem a jövőre is csak nagyon takaréklángon foglalkoznak a kisebbségi jogokkal, addig, amíg nem lesz egy általánosan elfogadott kisebbségi egyezmény, tehát nem csak ajánló jellegű, hanem kötelező érvényű, addig itt nagyon nehezen lehet uralni ezeket a tendenciákat.
Ez azt is jelenti, hogy akkor jobban tesszük, ha mi vigyázzunk magunkra.
Szóval mindenképpen az nagyon jó, és arra számítani kell azért, hogy merre felé ugye halad a világ, és hogy reagál bizonyos dolgokra. És ezért kell aktív külpolitikát folytatnia az RMDSZ-nek továbbra is. De az, hogy mi itt a románokkal próbáljunk szót érteni, az, hogy elősegítsük a román közvéleményt abban, hogy tisztában lásson, és ne dőljön olyan könnyen be a nacionalista demagógiának, ebben az irányban mi tehetünk. Itt nekünk szerepünk lehet. Mert azért most is elővenni a magyar kártyát lehet, most is előveszik azért. De azért azok a választások is jelezték azt, hogy az a párt, amelyik a mondjuk úgy következetesebb, vagy kitartóbb exponense ezeknek a tendenciáknak, ezeknek a meggyőződéseknek, ezeknek a nacionalista szándékoknak, azért úgy lement már az ázsiója, vesztett az erejéből és a lehetőségeiből, és talán megindult egy olyan folyamat, nagyon lassan, mondom, mert ez másképpen nem is mehet, csak nagyon lassan, mert nagyon mélyen benne ül a közvéleménybe. erre felé formálta a tudatát az iskola, a tankönyvek, ezt csinálják azt, hogy most is javarészt. A két világháború közötti pártok is, ezért nem lehet nekünk modell a két világháború közötti alkotmány, vagy az akkori pártoknak a ténykedése. Most először az elmúlt években tapasztalható ilyen szempontból valami lazulás.
Igen, még egy utolsó kérdésem lenne. Van-e valami, amit 15 év távlatából visszanézve másként csinálna? Vállalná-e még egyszer azt, hogy az RMDSZ elnöke legyen például?
Nagyon jó elnöke van szerintem az RMDSZ-nek. Ezzel még csak szórakozni, játszani sem szeretnék ezzel a gondolattal. Hogy mit csinálnék másképpen, arról már lehetne beszélni. Bár most 15 év után, vagy 10 évvel az én kiválásom, megválásom után a napi politikától, már azért sok minden megkapik, elhomályosul az akkori helyzetből, holott ugye abba kell behelyezni mindent, hogy jól megértsük. Például, ugye én nagyon sok évig értem 38 esztendeig Bukarestbe. Jól ismertem a román közönséget, a román közvéleményt, a román népet, a román értelmiséget. És tudtam, mindig tudtam. Az első naptól tudtam, hogy meg kell találnunk azokat a csatornákat, amelyekkel mi eljutunk a román közönséghez. Nem elég pártokkal tárgyalni, politikai elittel, politikai jellegű intézményekkel, hanem el kell jutnunk oda, hogy nagyon mélyen eljuthassunk a román társadalom, a román valóság mély rétegeihez. Ezért már 90. januárjában felvetettem ott egy román nyelvű lap kiadásának a szükségességét. Nem volt sajnos elég kitartás benne. Nem volt elég pénzünk. Tehát meg lehetett volna gyorsítani azokat a folyamatokat, amiről beszéltünk, hogyha a kezünkben ilyen eszközök lettek volna. A másik az, hogy árnyaltabban kellett volna beszélnem, már 91 őszén, amikor először erőteljesen kirobbant ugye az autonómia vita, megértetni azt, hogy több formái van, ugye? És elfogadtatni azokkal is, akik az autonómiát szenvedésen akarták, az, hogy jó, értsünk egyet, rendben van. De dolgozzunk ki ennek egy stratégiáját, mert ez hosszabb időre el fog nyúlni. Ezt nem lehet azonnal kikiáltani, mert szóval került, akkor a kikiáltás is. Tehát azt ki lehet kiáltani, de hogyha azt törvényben nem foglalják, valamint nem fogadja el, a többség nem ért egyet vele, hát azt el lehet természetesen szabotálni, mint nem is létezni. Tehát itt ebben a kérdésben az az érzésem, hogy nem mindig fogalmaztam elég árnyaltan én sem, és nem voltam elég türelmes azoknak a barátaimnak a meghallgatásával, vagy ellenfeleimnek a meghallgatásával, akik az autonómia kérdését napirenden tartották, hát annak a zászlóhordozói voltak.